ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén a 235. dicséretünk első és második verseit énekeljük el. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból, János evangéliuma 13. fejezetének 31-től 35-ig terjedő részéből.
Amikor kiment, azt mondta Jézus: most dicsőült meg az emberfia, és Isten dicsőült meg benne. Ha megdicsőült benne Isten, akkor Isten is megdicsőíti őt önmagában. És most azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kicsit veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amint a zsidóknak mondtam, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, atyánk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, érte, értünk. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad a sötétséget, vállaltad a keresztet, hogy megdicsőítsd az atyát, értünk és érte. Köszönjük, hogy a mi sötét óráinkban és sötét bűneinkben is jöhetünk hozzád, most is tőled tanulni, hogy a te kereszted munkája életté, cselekedetté, valósággá, szeretetté legyen bennünk. Urunk, te vagy a szeretet, és köszönjük neked hálatelt szívvel, hogy adod magad nekünk, hogy te szeress bennünk, minden embert, és legfőképpen a testvéreinket. Urunk, kérünk, hogy most is taníthass önmagadról, a te szeretetedről, és add, hogy ne feledékeny hallgatói legyünk az igé, hanem megtartói. Kérünk, hogy dicsőítsd meg a te igédet nekünk most is, és add, hogy gyümölcsöző, téged szerető és egymás szerető életűek lehessünk a te lelked által. Kérünk, hogy te légy az ige hirdetőjével és hallgatókkal. Könyörülj meg, kérlek, rajtunk e mostani nagy szükségünkbe. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 13. verséből olvasom. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Ámen. A 235. dicséretünk 4. versével készüljünk az ige meghallására. Adj szent lelket a tanítóknak! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz alapján szeretném hirdetni. Abból is kiemelem János evangéliuma 13. fejezetének 34. és 35. verseit. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket újra ebben a formában. Hála Istennek, Isten igéje nincs bilincsbe verve, és így is eljut hozzánk. ma délelőtt Jézus tanításainak a csúcsához érünk el. János evangéliumában sok mindent láttunk, sok mindent hallottunk, de most van az a pillanat, amikor az utolsó vacsora keretein belül Jézus a legfontosabb dolgokat mondja el, és a legfontosabb dolgok között is talán éppen ez a rész a legfontosabb. Jézus elmondja, hogy mit vár az ő tanítványaitól. Úgy is nevezzük ezt a részt, hogy az új parancsolat. Mi az új parancsolat? Mi az a novum, az az újdonság, amit Jézus ránk szeretne bízni, amiben különbözünk úgymond minden más embertől ezen a világon. Jézus ezt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Jézus a szeretet parancsát bízza az ő tanítványaira. Amikor a szeretetről hallunk, amikor a szeretetről beszélünk, akkor első hallásra ebben mindenki egyetért. A szeretet nagyon fontos. A szeretetre szükség van az élethez. Ez az, ami célt és értelmet ad. De amikor eljutunk a megvalósításnak a pillanatáig, akkor rögtön azt látjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű. Ha körülnézünk, akár a gyülekezetben, akár az ismerőseink körében, azt látjuk, hogy ember és ember között sokszor óriási szakadék tátong. Az egyik alig pár osztályt végzett, a másik több diplomával rendelkezik. Az egyiknek üres a zsebe, a másik szinte bármit megengedhet magának. Az egyik ezt a zenét szereti, a másik azt. Az egyik ezt a politikai irányvonalat támogatja, a másik azt. És amikor látjuk ezeket a különbségeket, akkor úgy érzékeljük, hogy nincs igazi közösség közöttünk. Hogy tudnánk szeretni egymást, amikor ennyire mások vagyunk? Jézus úgy kezdte, új parancsot adok nektek. De hát lehet-e parancsra szeretni? Parancsolnak, megtesszük, ha olyan dologról van szó, ami külsőségeket jelent, hogy menjünk ide, fizessük be az adót, de a szívünknek lehet parancsolni, hogy én szeressek valakit? Az a feloldása ennek a feszült igének, hogy Jézus szava teremtő szó. Ahogyan a Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten kijelent valamit, legyen világosság, és abban a pillanatban létrejön a világosság, tudjuk, hogy létezik teremtő szó. Amit Isten mond, az meg lesz. És itt is az Isten fia mond valamit az ő tanítványainak, szeressétek egymást, és ez megtörténik. Az a szeretet megszületik a szívünkben. Nem azért szeretjük egymást, mert erre természettől fogva képesek vagyunk, hanem azért, mert ő megteremti bennünk ezt a szeretetet. Vizsgáljuk meg az ige alapján, hogy kit kell nekünk tulajdonképpen szeretnünk. Ha az egész Biblia összefüggéseit nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a keresztény ember szeretetének két célpontja van. Az egyik célpont a kívülállók csoportja, tehát akik nem keresztények. Ezt a csoportot is szeretnünk kell. Ezzel kapcsolatban ugye ismerjük a nagy parancsolatot, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, illetve a hegyi beszédnek egy másik részét, ahol azt olvassuk, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ez mind a körön kívülálló emberekre vonatkozik, őket is szeretni kell. Ezzel a szeretettel kapcsolatban felolvasok egy részt az igéből, Lukács evangéliuma 10. fejezetéből, a 25. versről, ami nagyon szépen a szívünkre helyezi, hogy ez milyen fontos. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogy olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy utazó szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután felvette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Megkérdezte az írástudó, hogy ki az én fele barátom. Ezzel azt mutatta, hogy igazából én nem akarok mindenkit szeretni. Jézus, mondd meg nekem konkrétan, hogy hol húzhatom meg a határvonalat. Ki az, akit még köteles vagyok szeretni, de ha lehet, ne olyan tág határokat nevezz meg. Jézus elmondta a példázatot, és abból az derült ki, hogy mindenkit szeretni tartozunk, aki arra rászorul. Akit ismerünk, aki bajba kerül, afelé mi szeretettel kell viseltessünk, még akkor is, hogyha ismeretlen, adott esetben ellenség. Ugye tudjuk, hogy a zsidók és a samaritánusok nem szerették egymást. Nem egyszerűen kerülték egymás társaságát, hanem kifejezetten ott ártottak a másiknak, ahol lehetett. És ebben a példázatban azt látjuk, hogy a samaritánus odamegy az idegenhez, aki nagy valószínűséggel egy bajba jutott zsidó volt, és nem törődve azzal, hogy talán még ott lehetnek a közelben a rablók, akik visszatérhetnek, és őt is bánthatják, ez az ember lehajolt, áldozott az erejéből, az idejéből, a pénzéből. Jézus így akarta megmutatni, hogy valóban mindenkit szeretni tartozunk, nem számít, hogy körön kívül vagy belül van. Ugyanakkor ebben az igében, amit Jézus itt az utolsó vacsorán mondott el, kicsit szűkíti a célközönséget. Nem a szeretet kötelességét, de a célközönséget. Azt mondja, egymást szeressétek. Magyarul rávilágít Jézus, hogy ha bár mindenkit szeretünk, de akik testvéreink a hitben, azokat különösen is. Ezt erősíti meg Pál apostol a Galata levél 6. fejezet 10. versében, ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Maga az utolsó vacsorának a beállítása, a keretei is erre mutatnak, nem volt ott a nép, amely úgy, ahogy hitt Jézusban, de inkább nem. Nem sokkal később ugye azt kiáltották, hogy feszítsd meg, nem voltak ott a farizeusok, akik eleve a halálát kívánták, nem volt ott már Júdás sem, aki csupán színleg volt Jézus tanítványa, akik körbevették az Urat, egytől egyik szerették őt. Magyarul Jézus a hívőkhöz szól, és azt mondja, hogy ti hívők egymást nagyon különös módon is szeressétek. És akkor lépjünk tovább, hogy mennyire. Mi ennek a szeretetnek a mértéke, a mintája, honnan vegyük a példát. És ezzel kapcsolatban Jézus a következőt mondja, ahogyan én szerettelek titeket. Ez a minta, a mérce. Ugye a kívülállókra, az egyszerű felebarátra azt mondja az ige, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. De amikor a körön belül lévőkről beszélünk, akkor egy magasabb szintet állít Jézus elénk, ahogyan én szerettelek titeket. Ez több, mint ahogy mi önmagunkat szeretjük. Hát mennyire szeretett, mennyire szeret bennünket Jézus? Ez világosan látszik abból, hogy mit vállalt értünk. A szeretet ugyanis mindig akkor nyer bizonyítást, amikor valaki ezért áldozatot vállal. Jézus vállalta a mennyei élet örömeiről való lemondást. Nem tudjuk pontosan, milyen a menny, de azért el tudjuk képzelni, hogy Jézusnak ott lényegesen jobb dolga volt, mint itt ezen a földön. Vállalta világra jövetelének megalázó körülményeit. Ma egyenesen elképzelhetetlen, hogy valaki ne egy szépen felépített, szakemberekkel körülvett szülőszobában szülessen meg. A szülei általában rendelkeznek mindazzal, ami szükséges ahhoz, hogy őt felneveljék, az Isten fia pedig eljön erre a világra, hajszolva mennek a szülei, és végül egy istállóban megszületik. Jézus vállalta értünk a farizeusok és az írástudók féltékenységét, hogy 3 éven keresztül folyamatosan ott sündörögtek körülötte, és azt keresték, hogy hol lehet belekötni a szavaiba, hol lehet úgy csapdát állítani neki, hogy abban biztos elbukjon, hogy lehet lejáratni és elítélni. Jézus vállalta tanítványainak éretlen vitáit. Ezek az emberek álltak hozzá a legközelebb. Azt gondolhatnánk, hogy milyen értelmesek voltak, vagy legalábbis milyen szelídek, szeretetteljesek. De azt látjuk, hogy még a célegyenesben is azon vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb közöttük. Vállalta a nép értetlenségét, egyszer királynak akarták megkoronázni, máskor a halálát kívánták. Vállalta a koncepciós pert, a megveretést, a gúnyolódást ott a kereszt tövében, és mindennek a csúcsát vállalta az Isten haragját. Ha ezeket így mind sorba vesszük, akkor azt látjuk, hogy ennél többet ember már nem vállalhat. Ez az ő szeretetének a mértéke. És amikor Jézus mindezt kimondta, hogy ennyire szeressétek egymást, akkor azt látjuk, hogy később az első gyülekezetek ezt minden erejükkel igyekeztek megvalósítani. Az első gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet életére, ha tekintünk, akkor valami csodálatos szeretet közösséget látunk magunk előtt. Ebből olvasok néhány verset az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 4. fejezetének 32. versétől. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáinak, hanem mindenük közös volt. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Hát ez egy nem szavakban tükröződő szeretet, hanem egy bizonyított szeretet. Ott kezdődik, hogy szívükben, lelkükben egyek voltak, keresték egymás társaságát, igazán érdeklődtek a másik iránt, ugyanúgy próbáltak gondolkozni és érezni, és amikor arra volt szükség, akkor anyagilag is segítették egymást. Amit Jézus az utolsó vacsorán a szívükre helyezett, azt az apostolok ebben a gyülekezetben igyekeztek megvalósítani. Vagy később a Galata gyülekezetet, ha nézzük, a Galata levél 3. fejezetének 28. versében a következőt olvassuk. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad. nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Magyarul az a sok-sok elválasztó dolog, ami közénk áll, mind-mind nem számított az első keresztények számára. Lehet, hogy valaki a hétköznapokban parancsolt, parancsot osztogatott. Lehet, hogy a másikra úgy tekintettek, mint egy felmosó rongyra, egy utolsó rabszolgára. De amikor ezek az emberek a gyülekezetben találkoztak, akkor el tudták mondani, hogy habár óriási társadalmi különbség feszül közöttünk, Krisztusban egyek vagyunk. Hát ez az a szeretet, amit Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaira, mint feladatot rábízott. És azt kell mondjam, hogy ma is ez a mérce. Jézus nem azt várja el, hogy vasárnapi keresztények legyünk, vagy hogy képmutató keresztények legyünk, akik itt egymásra mosolyognak, de valójában semmi kapcsolat nincs közöttük. Jézus azt várja, hogy most is ugyanezzel a szeretettel és áldozatvállalással forduljunk egymás iránt. Hogy érdeklődjünk, hogy őszintén beszéljünk a másikkal, hogy segítsük egymást lelkileg, anyagilag, hogyha szükséges, akkor bocsássunk meg egymásnak, hogy valóban láthatóvá legyen, hogy ez a közösség más, mint amilyen közösségek a világban vannak. A világban lévő közösségek sokszor csupán érdek közösségek. Vagy ha találkozunk is valamilyen szeretettel, az is csupán egy szürke árnyéka mindannak, amit a Biblia elénk tár. A gyülekezetben lehet meglátni mindazt, hogy milyen az, amikor Isten családja együtt van, és Isten szeretetéből élnek együtt. Az elmúlt két lezárás idején nagyon sok szép példáját lehetett látni ennek a szeretetnek. Sokaktól hallottuk viszont, hogy én felhívtam ennyi és ennyi embert, még az Isten tiszteletet is telefonon keresztül közvetítettem, tudom, hogy az illető egyedül van, esetleg nem tud vagy nem mer kimozdulni otthonról, akkor elmegyek és bevásárolok neki. A lényeg az, hogy ne legyen egyedül. Nem tudjuk, meddig tart most ez a harmadik lezárás, de biztosak lehetünk benne, hogy Jézus parancsa minden időre szól. Nem csak arra az időre, amikor találkozhatunk, hanem arra az időre is, amikor nem találkozhatunk. Elevenítsük fel ezeket az előző lezárások során kialakított szokásainkat, és gondoljuk végig, hogy a mostani helyzetben mit tudnánk még ehhez hozzátenni. És végül arról szeretnék beszélni, hogy ennek a testvéri szeretetnek milyen hatása van a misszióra. Nézzük meg először a régi példát, a Római Birodalom idején létező példát. Azt kell mondjam, hogy Jézus korában, és az azt követő mintegy 300 évben, a keresztényeket szinte folyamatosan üldözték. Egy-egy példát mondok a 300-ból. Az első század leghíresebb üldözése a Néróféle keresztény üldözés. Tudnunk kell Néróról, hogy ő egy őrült ember volt, aki őrületében felgyújtotta Rómát. A katonáit kiküldte, és egyszerre több helyen felgyújtotta, lehetetlen volt eloltani. 3 napig égett a város. És ő mindezt egy domb tetejéről figyelte. Miért? Azért, hogy átélje, milyen az, amikor valakinek a szülő otthona leég. És utána mindezt meg tudja énekelni, mint valami híres költő. Egy őrült ember volt. És amikor attól tartott, hogy a feldühödött nép majd neki megy, és megöli, akkor kitalálta azt a propagandát, hogy mindez a keresztényeknek a műve, ők voltak azok, akik felgyújtották Rómát. És ekkor indult el az első hivatalos keresztényüldözés. Második század példája Trajanus császárhoz kötődik. Trajanus császár egyik beosztottja az egyik provinciának a vezetője, egy Plinius nevezetű ember, a következő levelet írta a császárnak, ebből sok minden kiderül az egész korszakról. Eddig azok ellen, akiket a kereszténység vádjával terhelten idéztek ítélőszékem elé, a következő módon jártam el. Megkérdeztem tőlük, keresztények-e? Azokat, akik kereszténynek vallották magukat, másodszor és harmadszor is megkérdeztem, és büntetéssel fenyegettem meg őket. Akik még ezután is kitartottak, azokat kivégeztettem. Mert meggyőződésem, hogy függetlenül vallomásuk tartalmától, makacságukért és csökönyösségükért megérdemelték ezt a büntetést. Másokat, akik ugyanebben a tébolyban szenvedtek, csak bűnösnek bélyegeztem, és Rómába szállítattam, mivel római polgárok voltak. Mit felelt erre a császár? Nem kell utánuk nyomozni, ha azonban följelentik és vádolják őket, büntetendők. De úgy, hogy az, aki nem vallja magát kereszténynek, és ezt kézzel foghatóan bizonyítja, azaz áldozatot mutat be isteneinknek, bár gyanús a múltja, megbánása alapján nyerjen bocsánatot. És végül egy harmadik századi példa, Diokleciánus császár. A harmadik század végén, sőt már a negyedik század elején is, ez a császár mint egy örjöngött a keresztények ellen, és az összes templomot, amit csak tudott, ami a hatalmában állt, leromboltatott, a Bibliákat begyűjtötte, elégette, a polgárokat jogfosztottá tette, és akiket tudott, kivégeztetett. Ez volt talán a legnagyobb keresztényüldözés. Mindez 300 éven keresztül zajlott. És mi történt? Egyre többen lettek keresztényekké. Miért? A szeretet miatt. Azok, akiket kivégeztek, még a kivégzésük pillanatában is szerették és imádkoztak a kivégzőikért. Ezzel kapcsolatban István vértanúnak a példáját hadd idézzem. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett és hangosan felkiáltott. Uram, ne rodd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. És azok az emberek, akik korábban a fogukat csikorgatták ellene, ezt így olvassuk a Bibliában, azt látták, hogy valaki ilyen angyali arccal, ilyen szelídséggel vállalja a halált Jézus Krisztusért. És még őket is képes szeretni. Hát ugyanezt élték át a római kivégzések során is a kívülállók, hogy a keresztények méltósággal és szeretettel vállalták a halált. És azt mondták, hogy ha ezekben az emberekben ilyen szeretet van, akkor ők ezt valahonnan veszik. Erre nekünk is szükségünk van. És akik látták a kivégzést, akik végrehajtották a kivégzést, azok maguktól elkezdték keresni az Urat. És a terjedés másik oka, és talán ez az, ami leginkább összhangban áll a felolvasott igével, az a hívőknek az egymás közötti szeretete. Jézus azt mondta, arról fogja megismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Magyarul nem csupán a tanításaimat követitek, hanem a tanítványaim vagytok, mert én élek. Ugyanis szeretetet kapni és továbbítani szimplán egy tanítás által nem lehet. Az csupán valakitől lehet kapni, és úgy lehet továbbadni. És ha ők látják, hogy ti mennyire szeretitek egymást, akkor tudni fogják, hogy én élek. És tudni fogják, hogy ti az én tanítványaim vagytok. És abban az időben, az ókornak ebben a szakaszában egy szólás alakult ki a rómaiak körében, nézzétek, hogy szeretik egymást. Amikor ránéztek a keresztényekre, és azt látták, hogy milyen áldozatokat vállalnak egymásért, ők ezt nem ismerték. A rómaiak csak az erőt ismerték, az erőnek a nyelvét. Ők nem könyörültek senkinek, hanem elvették, ami kellett nekik, családon belül is. És ekkor tapasztalták meg először, hogy mit jelent a valódi szeretet, amit nem csupán mondunk, hanem amit tanúsítunk is, ami a valóságban is létezik. És tömegével lettek keresztényekké, ezért nem fogytak el a hívők az üldözések során, sőt, annyira megerősödtek, hogy végül ez lett a birodalom legnagyobb vallása, amit később éppen ezért államvallássá is tettek. És nézzük meg a mai helyzetet. Manapság is elmondható, hogy sokan sokféle módon próbálják gátolni a missziót. Vannak fizikai támadások. Kommunista országokban, muszlim országokban, ezekről mind tudunk. És vannak szellemi, lelki jellegű támadások. Ezzel kapcsolatban ismerünk olyat, hogy próbálják a bibliai tanítást meghamisítani. A mai szexuáletikai viták viharában egy klasszikus példa, hogy bizonyos emberek megpróbálják ránk erőltetni azt a Biblia értelmezést, miszerint Dávid és Jonatán valójában homoszexuálisok voltak. Vagy Ruth és Naomi valójában leszbikusok voltak. A Bibliából mindez nem derül ki természetesen, sőt egészen más derül ki. Dávid és Jonatán a barátság példái, Ruth és Naomi pedig a családon belüli hűségnek, az elkötelezett felelősségvállalásnak a példái. De emberek mindezt át akarják értelmezni, hogy ne ragaszkodjunk hozzá. Tehát a bibliai tanítást meghamisítják. És azt kell mondjam, hogy a bibliai tanítások képviselőit is próbálják ellehetetleníteni. Egy eheti példát hadd mondjak. Egyik lelkész barátom írt egy cikket, amely pont arról szólt, hogy ezek a különös biblia értelmezések, ezek nem állják meg a helyüket, ez az úgynevezett progresszív kereszténység, ez valójában nem kereszténység, és legyünk észnél, amikor ezzel találkozunk. Írt egy ilyen cikket, amelyben kiállt az igazság mellett, és valaki rögtön írt rá egy válaszcikket, amiben megszólította zsinatunk lelkészi elnökét, hogy azonnal fosszák meg ezt a lelkészt minden tisztségétől, vegyék le róla a palástot, aztán mehet kukutyimba zabot hegyezni. Hát ilyen jellegű támadások alatt állunk, és mégis azt kell mondjam, hogy a kereszténység most is terjed. Ahogyan az ókorban, lehet, hogy nem pont ugyanakkora arányjal, ugyanolyan mértékben, de akkor is terjed a kereszténység. Azokban az országokban, ahol a fizikai erőszak, üldözés dúl, ott ugyanazért terjed a kereszténység, mint Rómában, ugyanis a hívők szeretik még a kivégzőiket is. Irak, Irán területén, ahol az utóbbi években háború dúlt, tömegével térnek meg az emberek Jézushoz, mert látták az iszlám valódi arcát, és látták, hogy hogyan vállalják a hitüket, és milyen módon szenvednek vértanú halált a keresztények. És azt mondták, hogy ez az igazi kincs, erre nekem is szükségem van. És a terjedés másik oka, főként a nyugati kultúrkör országaiban, tehát Európában, az Egyesült Államokban, ott pedig főként a hívők egymás iránti szeretete az, ami az embereket Krisztushoz vonza. Miért? Évtizedek óta egy növekvő liberális hullámot élünk át. És a liberalizmus, ami eredendően sokat ígért, valójában teljesen elcsüggesztette az embereket, elvette tőlük a reményt. Mert beszélnek sok mindenről, de a háttérben az áll, hogy az életnek tulajdonképpen nincs célja és értelme. Tehetünk mi bármit, igazából nem megyünk vele semmire. Mert megszülettünk, aztán meghalunk, és ennyi. És teljesen mindegy, hogy milyen munkát végzünk, teljesen mindegy, hogy milyen családunk van, előbb-utóbb minden véget ér, nincs cél és értelem. És ezekben az országokban, ahol az emberek ezzel a meggyőződéssel élnek, ha van egy gyülekezet, ha láthatóvá válik ez a gyülekezet, és az a szeretett közösség, ami ott tapasztalható, akkor az embereket mindez megállítja. És azt mondják, nem értem miért, de itt tényleg van szeretet. Ezeknek az embereknek van, életének van célja és értelme. Ők egy felkiáltójel. És ilyenkor elmondhatjuk, hogy mindez nem azért van így, mert mi különlegesek lennénk, hanem azért, mert ezt kaptuk Istentől, és ezt tudjuk továbbadni egymásnak is. Itt áll tehát előttünk az utolsó vacsorának a tetőpontja. Jézus ezt hagyja örökül az ő tanítványaira, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És nem sokkal később, nem egészen egy nappal rá, Jézus bemutatja, hogy valójában ő hogyan szereti, szerette az övéit. Ott a Golgotai kereszten. És ebből a keresztből nyerjük mi a motivációt, az erőt, ahogyan Jézus mondta, mi is igyekezzünk megvalósítani mindezt az életünkben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 234. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, olyan felfoghatatlan számunkra annak a szeretetnek a magassága, mélysége, amit Te tanúsítottál irántunk. Beszélünk róla, használjuk a szavakat, bizonyítékait felsoroljuk, de mégsem tudjuk kimeríteni. Hiszen az kimeríthetetlen, amilyen végtelen Te magad is vagy. Köszönjük, hogy ezért lehet nekünk életünk, ebből a szeretetből táplálkozhatunk, és ezt adhatjuk tovább egymásnak is. Urunk, szeretnénk megbánni a bűneinket. Te látod, hogy az óemberi természet mennyire erős még bennünk, hogy milyen erővel fordulunk önmagunkhoz, csak önmagunkat akarjuk szeretni, hogy milyen könnyen elfordulunk azoktól, akik nem hasonlítanak ránk, hogy milyen könnyen megsértődünk, ha valaki nem úgy viszonyul hozzánk, ahogy mi azt elvárnánk. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindezt megbocsátod nekünk, és köszönjük, hogy nem hagysz bennünket óemberi késztetéseink hálójában. Köszönjük, hogy kiszabadítasz minket. Köszönjük, hogy szabadságot adsz nekünk arra, hogy átadhassuk a Te szeretetedet másoknak. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjunk ebben fejlődni napról napra. Otthon a családunk körében, barátaink körében, munkahelyünkön, és mindenek előtt a gyülekezetben. Köszönjük, Urunk, hogy az a szeretet, ami közöttünk létezik, jellé vált ebben a világban, és az evangélium mellett, melletted tanúskodik. Kérünk, Urunk, hogy ebben adj nekünk előmenetelt. És eléd hozzuk, Urunk, azt a sok-sok beteget, akiről tudunk, gyülekezetünkön kívül és belül egyaránt. Elmondani sem lehet azt a sok nyomorúságot. Kérünk, Urunk, hogy Te légy mindenkivel, aki bajban van, aki szenved, Te erősítsd meg lelkileg, és hogyha úgy látod jónak, akkor fizikailag is Te adj gyógyulást. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk ezekben a hetekben, az elkövetkezendő 2 hétben, de talán inkább 1 hónapban, amikor lezárások vannak, amikor nem tudunk úgy találkozni egymással. Kérünk, Urunk, hogy Te mutass új utakat, és add, hogy a szeretettől ne kelljen elszakadnunk. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk a szolgálatainkban is, a munkánkban is, Te légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldott vasárnapot, áldás békességet mindenkinek.